Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Első rész. Az elbeszélés nehézségei.
Szeredi Dani motyogott valamit az orra alá, ahogy álltunk a Lukács fürdő tetőteraszán, a kőpárkányok támaszkodva, és néztük a sok napozó civilt. Mindig nagyon halkan beszélt, de én azért mindig értettem, hogy mit mond. Ezt már mondta egyszer, amikor fölfelé jöttünk a rossz kis lépcsőkön. Feleltem is rá valamit szuszogva. Ilyesmit. Fél órával ezelőtt pedig lent, a medence szélén azt mondta, hogy kutya meleg van. Csak ugyan meleg volt ezen a júliusi napon, 1957-ben. Néztük az emberek szép pucér hasát, de leginkább a lányokét. Tömérdek honfitársunk sütkérezett az uszoda három nagy napozó teraszán. A padok, fekvőágyak mind el voltak foglalva persze. Szeredi hirtelen goromba lett. Előbb csak elnyomta a cigarettáját, és felén fordult. Mondom, összeköltöztem Magdával. Feleltem. Most mondta éppen harmadszor, nem néztem rá. Szeredi azonban egy pillanatnyi habozás után újra kezdte. Bébé, szólt rám. No? Ide se figyelsz? Kérdezte szeliden. Ez a halk, ide se figyelsz, most azt jelentette, hogy nyissam ki azt az ilyen meg olyan fülemet, ha egyszer járatja a pofáját, mert így meg úgy, és az édesanyám, meg ez meg az. Egy szóval súlyos gorombaság volt. Ám bár nem csak ennyit jelentett. Hiába írnám le a leírhatatlan durvaságokat, ennél is több indulatos szemrehányást fejezett ki Szeredi kérdése. Meg mást is. Nehéz ezt megmagyarázni idegennek. A dolgok fontosságát, és egyben a fontosság lényegtelenségét. Sok mindent, amit megtanultunk valaha együtt. A világ hülye valószínűtlenségét. Elvigyorodtam hát, és azt feleltem, hogy neked is, édes öregem, meg arra a kopasz fejedre, és megízélheted a micsodát. Mint hogy azonban mi már több mint 30 esztendeje soha nem használtuk egymás közt, és Dani mások előtt sem a mindennapi, legalábbis számunkra valaha mindennapi trágár katonai nyelvezetet, ez a feleletem csupán így hangzott. Tudom. Magdával. Tudod? Mondták. Láttam, hogy élesen figyeli az arcomat, füleli a hangsúlyomat. Pedig nem néztem rá. Kitűnő hallása volt. Mit nézel? Fordult aztán ő is a pillantásom irányába. Felszabadul egy ágy, mondtam. De jóformán még el sem indultunk a felszabadult napozó plics felé, már is elfoglalták előlünk az ügyesebb fiatalok. Úgy tettem, mintha Szeredit okolnám kudarcunkért. Mondtam dühösen. Szeredi is nevetett. Értette pontosan. Ezt is nehéz megmagyarázni. Lefordíthatnám ilyenféleképpen. Látod, marha, mit járatod annyit a pofádat? Én itt ésszel figyelem a dolgokat már régóta, te meg a válságos pillanatban locsogni kezdesz nekem, hosszú, érzelgős történeteket adsz elő, és kiteregeted bonyolult lelki finomságaidat, holott a fenese kíváncsirás közben lecsúszunk a jó fekvőszékről. Persze, ez csak a látszólagos szöveg volna. Csak olyan beszéd, amivel voltak éppen ezt akarom közölni. Áldásom rátok. Ki vagyok én, hogy pálcát törjek fölötted? Megszenvedtétek ti már a múltat, jövendőt? Vagy inkább, nézd, egy kicsit összeszorult a torkom, ne haragudj, cimbora. Furcsa és megindító az emberi sors. Ó, vaj, ha boldogok lehetnétek. Odaadnám ért a félkaromat. Továbbá a hangsúly befejező esése azt jelezte, ám már dehogy adnám. A karomat nem adnám. Legfeljebb az egyik lábamat. Arra nincs olyan nagy szükségem. De azt is csak igazán a legvégső esetben. Vagy mit tudom én. Ne hazudozzunk. Csináljátok egymással, amit akartok. Fütyülök rátok. Az igaz, hogy Szeredivel sohasem hazudtunk egymásnak. Talán ezzel kellett volna kezdenem. Illetőleg nem hazudhattunk egymásnak. Nem voltunk abban a helyzetben. De ha tehettük volna, akkor sem lett volna kedvünk hozzá, mert már régen megutáltunk minden hazugságot. Ennek a történetét még nehezebb elmagyarázni. Nem erkölcsi emelkedettségből gyűlöltük a hamisságot és hazugságot, hanem szinte testileg az idegrendszerünk visszafojthatatlanul undorodott tőle. De ha szebben hangzik, azt is mondhatnám, hogy mégiscsak egy erkölcsi magaslatféle volt az a végső menedék, ahová visszaszorított bennünket a neveltetésünk. Nem hiába. Akivel ezt meg akarnám értetni, annak végig kellene élnie velünk együtt, 10 éves korunktól fogva az egész katonaiskolai életünket. És ez még az iménti nyelvészeti kitérésnél is hosszadalmasabb vállalkozás volna. Há? Nézett rám Szeredi egy kurta kérdő mozdulattal megemelve az állát, és most már hangtalanul nevetett. Levegyünk, iszunk sört, igaz? Mondtam. Meg is indultunk le a söntés felé, az uszoda másik lépcsőjén, a szélesebbiken és kényelmesebbiken. Szeredi előttem lépegetett a szőrös hátával. Magdát, akivel Szeredi most összeköltözött, 1944 nyarán láttam először Nagyváradon. Délután 5 óra tájt érkeztem meg Váradra, és egy kicsit ideges voltam, hogy mi a csuda történhetett. Szeredi előbb Medve Gábornak telefonált, Medve azonban nem tudott menni, és így aztán engem hívott.
Jó.
Gyere már le egyszer hozzám, bébé, mondta Szeredi barátom, mert így becézett mindenki, jól lehet. Bot Benedek a becsületes nevem, és nagy behemót ember vagyok. Van kordiál medokol, gyere ma. Ma? Még ma, az a legokosabb. Jó, mondtam. Rögtön tudtam, a telefonon keresztül is tisztán hallottam a hangjából, hogy valami fontos dologról van szó. Úgy látszik, nagy bajba keveredett Szeredi. Évek óta nem láttam. Nekem olyan hallatlan szerencsém volt, hogy légoltalmi tisztként szolgáltam a 2. kerületi parancsnokságon december óta. Ezért tudtam lemenni Váradra. Minden 2. napom szabad volt, és az irataim minden igazoltatást kibírtak. Szép kövezett, falusias utcában lakott Szeredi Dani 2 szobában. Egy fejkendős cselédlánka bevezetett Dani nappali szobájába szó nélkül. Itthon van a százados úr? Kérdeztem fennhangon. A kis cseléd, aki közben megtorpant a szoba közepén, hirtelen hátrafordult, rám nézett nagy ősz szemével, és szájához emelte mutatóujját. Psszt! Alszik? Kérdeztem suttogva. Hegedül. Hajolt felém a lány, szintén suttogva. Jó ideig álltunk így némán, és hallgatóztunk. Bachot játszott Szeredi, Johann Sebastian valamelyik művét. A Bémer tér közelében volt egy emeleti bár, a féle háborús mulatóhely. Elsötétítés után érkeztünk. Szeredit úgy látszik ismerték itt, és a bolgár énekesnő, aki elénekelte a Lili Marlent, hamarosan odaült az asztalunkhoz. Elég fiatal, jó domború, fekete démon volt, birkaképű, és olyan olvat mosolyokat vetett Szeredire, mintha semmi ára nem akart volna kétségeket hagyni bennem kapcsolatuk felől. Német, angol, francia, habarék nyelven beszélgettek. Nani nem sokat köntörfalazott. Kocintottunk, aztán azt mondja a nőnek. I say, look here, didn't you by any chance pick up some papers of my desk? Yes, war. Von meinem Schreibtisch, darling, did you? Or didn't you? Szokott halk hangján nevetgélve kérdezte, csak úgy mellékesen, de nagyon nézte a nőt. Tudtam, hogy miről van szó. Azt kérdezte a dízősztől, hogy nem vitte el véletlenül valami iratokat tegnap este az íróasztaláról. A bolgár dízőszt azonban tulajdonképpen nem gyanúsította egy pillanatig sem. Csak a rendkedvéért tett egy kis próbát vele. Szeredi mást gyanúsított a lopással. És jó oka volt rá. Egy Teodóra nevű szerelmét. Teodóra szép volt, fiatal, gazdag és elegáns, de mindezzel nem érte be, hanem örökösen izgalmakat kavart maga körül. Az izgalmas Teó rövid beszélgetés után éjfél tájt bevallotta, hogy ő lopta el az iratcsomót. Aztán elvetette magát a diványon, és síró görcsöt kapott. Félig hason fekve vonaglott a párnák közt. Szeredi felemelte Teodóra állát, egy pillanatig nézte az asszony patakzó könnyeit, aztán irgalmatlanul pofon vágta jobbról, majd pofon vágta balról. Még én is meghökkentem. Szeredi konyakot töltött, és Teónak is kezébe nyomott egy pohárral. Skol, mondta. Csirió, ígyunk az ijegységre.
Skol,
ittunk.
Csirió.
Teodorát, mondom, jó oka volt gyanúsítania. A gyors vallomás azonban mégsem jelentette Szeredi zseniális ösztönének, sem pedig szívós és rendszerező elmemunkájának diadalát. Ugyanis azon az éjszakán, nem sokkal később, még egy nő bevallotta, hogy ő lopta el az iratokat. Az a kis cselédlány, aki nekem ajtót nyitott. Szeredinek ez sok volt a jóból. A torkát köszerülte, ő tegezte a lányt. Azt se tudod, hogy mi volt benne, mondta neki nagyon mély hangon. Nem is tudod, hogy miről beszélsz.
Azt se tudod.
A lány elefántcsont csápadtan állt előtte.
Nem is tudod,
lázasan tüzelt, teste megfeszült, és mint aki életre halára vizsgázik, szinte betanult leszkeként felmondta a katonai irat hivatalszagú szövegét. A VKC csoport utasításai az MP3 és BO műveletekkel kapcsolatos különleges feladatok megszervezését, irányítását és végrehajtását illetően. Megdöbbenve láttam, hogy ettől az érdektelen hülyeségtől most Szered is ápadt el. Előre hajolt a székén, aztán lassan hátradült, és ideges kézzel nyúlt a pohara után. Ez a kis székely cselédlány volt Magda, akivel 13 év múlva összeköltözött. Szeredi kövér, kopaszodó, kékszemű, jámbor, mackóképű fiú volt. Hiányzott belőle a torreádor, a jóképű huszártiszt, vagy a szerelmes költő minden tulajdonsága. A zene érdekelte, és a képzőművészet. Néhány sportág, és a jó ételek, finom italok. Lerít róla, hogy ez a néhány szenvedély teljesen kielégíti, és lelki egyensúlyát nem nagyon zavarják a nők. Holott nagyon zavarták. 45 éves korára azonban annyira vitte, hogy volt egy felesége, akivel 6 éve boldog házasságban élt, kölcsönösen szerették egymást. Volt egy szeretője, akivel 9 éve szerették egymást. És most itt volt még Magda, akivel 13 éve reménytelenül szerelmesek voltak egymásba, és akivel most összeköltözött. Töprengve lépegettem barátom nyomában lefelé a lépcsőn, hogy mit szólhatnék én ehhez. Ha most el tudnám mondani Magdával való szerelme történetét, talán abból is kiderülne valami értelem és valami megoldás. Csak hogy nem tudom elmondani. Az igaz, hogy csodálatos kis székely cseléd volt. Fekete haja benőtt a homlokába, elég hosszú, puha orra volt, seprős pillái szinte összeértek, vékony, finom meccésű szeme kék volt, és mégis őszszerű, és Szeredi már hetek óta rejtegette cselédjeként, mert egy brassói zsidó fényképésznek volt a lánya, minél fogva elhurcolták volna. De az a kémtörténet, vagy detektívregény hangulat, amit a tények puszta közlése kelthet, tökéletesen hamis és félrevezető. Továbbá az sem igaz, hogy a Lukács-fürdő lépcsein töprengve lépegettem lefelé. Ez nem a teljes valóság, sőt, nem is a hű valóság. Jóformán minden szavam hamis és pontatlan lesz, alig hogy kimondom. Megengedem, csak ugyan töprengtem, de ez egyáltalán nem jellemzi a pillanatot. Nagyon nehéz ezt civileknek megmagyarázni. Ők esetleg le tudnak menni egy lépcsőn töprengkedve. Mi Szeredivel nem. Mert akármennyire is töprengünk, belül a lelkünk telve van könnyűséggel, finom részegséggel, a szabadság enyhe mámorával. De nem tántorgunk, nem inog a térdünk ettől, mert a sok nehéz tudás olma már régen jól megülepedett a szívünk, vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az erős tengerre épült hajók tőkesúlya, s a világnak ez a keserű ismerete, ha le is lassítja nagyon a vitorlánkat, de szilárdságot ad. Ám el sem jól mondom. Akármilyen tetszetős hasonlat ez az ólom a hajó fenékben, nem jó hasonlat. Abban sem vagyok biztos, hogy olyan nehéz és olyan keserű-e csak ugyan, ami lefelé húz bennünket. Csak azt tudom, hogy van egy nagyon mély lerakódás a létezésünk alján. A második, vagy legfeljebb harmadik réteg lehet alulról számítva, ami már végleges és változhatatlan, ahol már nem mozdul az életünk, tehát rossz szó rá, hogy lelassít, hiszen egyáltalán mozdíthatatlan és befejezett. A többi és a további, a fedélzet rengése, ingása, a külsőbb rétegek, mint ez a mai civil életünk, már könnyű és csak játék, maradék nyári nagy vakáció. Egy szóval, jól lehet töprengve, de a szabadságtól enyhén mámorosan mentem lefelé a lépcsőn, Szeredi nyomában. Például attól a szabadságtól voltam mélységesen, szinte ittasan elégedett, hogy a két lépcső közül azt választhattuk, amelyik jól esett. Én ezen a nyáron már éppen 27 éve, hogy szabadságon voltam, vagyis elég régóta, de nem untam meg, és nem fásultam bele, és az utcán járva kelve még mindig a boldogság finom, titkos kis láza bújtogatott, hogy nézhetem a kirakatokat, felülhetek a villamosra, ha tetszik, cigarettára gyújthatok, 100 meg 100 lehetőség közt szabadon választhatok, esetleg órákon át, míg lassan alkonyodik a város fölött, és kezdenek kigyulladni a lámpák. Talán a szabadság sem helyén való kifejezés itt, mert többről van szó. Kötetlenségről, tehermentességről. Az érzékelés szabadságáról, hogy birtokba vehesse a világot. Ehhez nem elég annyi, hogy ne tartsanak számon, és ne tartsanak semmilyen módon rabságban, hanem még a lelkünk legtitkosabb szerkezetét is meg kell őrizni hozzá sértetlenül. No, de hát éppen ezen tépelődött most Szeredi barátom. Gábort kellene megkérdezni. Gábort? Medvét. Most is alig nevettünk, de most másképp. Medve Gábort mi mindig vezetéknevén Medvének hívtuk. Csak az utóbbi években kezdtük néha kissé félszegül Gábornak szólítani, a civil barátaihoz alkalmazkodva. Küldött nekem egy paksamétát, mondtam. He? Vagyis, hogy kicsoda? Medve. Ha. Ez a he most azt jelentette, hogy mi a szösz. Hát onnét is jár a posta, mármint a túlvilágról, mert medve már nem élt. Bólintottam. Az jutott ugyanis eszembe, hogy ebben a csomagban lehet talán felelet Dani kérdésére. Néhány hete kaptam meg. Cukorspárgával összekötött kéziratköteg volt, a külsejére ceruzával ráírva, BB-nek halálom esetén átadandó saját kezébe. Ha már ő sem él, kérem olvasatlanul elégetni. Az első oldal tetejére, a cím fölé ez volt írva ceruzával. Arra kérlek, olvasd el, és ha jónak látod, esetleg kijavítva. Ezt a másfél sort kihúzta, és ugyancsak kihúzta, amit alája írt. Kedves BB, azokat a részeket, amelyeket igaznak, külön kihúzva, jónak találsz, amit végül nem húzott ki, az már csak a lapszélére fért el oldalvást írva, csinálj vele, amit akarsz, édes öregem, Isten veled. Mondtam Szeredinek. Majd. Vagyis, hogy majd meglátod. Majd megnézem, hogy mit írt medve. Majd odaadom. Majd lesz valahogy.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Az első rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Fenyő Ervin és Rutkai Zsófi. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó. A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 7-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Raymond Carver. Még valami.
LD-vel egyik este közölte Maxine, a felesége, hogy hagyja el a házat, miután a munkából hazatérve megint teljesen elázva találta LD-t, aki ráadásul a 15 éves lányukkal, Beával is gorombáskodott. LD és a gyerek a konyhaasztalnál ülve veszekedett. Maxine-nek arra se jutott ideje, hogy eltegye a táskáját, vagy levegye a kabátját. Mondd el neki, anyu! Kérte Bea. Mondd el, amit kettesben megbeszéltünk, fejben dől el, nem igaz? Ha abba akarja hagyni az ivást, csak rá kell parancsolni a saját magára, hogy hagyja abba. Ez is a fejében dől el, minden fejben dől el. Te meg azt hiszed, hogy ez olyan nagyon egyszerű, mi? Mondta Eldi. Megforgatta a kezében a poharat, de nem ivott belőle. Maxine félelmetesen bősz pillantást vetett a férjére. Egy nagy szart. Leszel szíves nem beleütni az orrod olyasmibe, amiről a halvány segéd fogalmad sincs. Azt se tudod, mit beszélsz. Ha azt akarod, hogy komolyan vegyenek, nem kéne egész álló nap asztrológiai újságokat bújnod. Ennek az égvilágon semmi köze az asztrológiához, apu, mondta Bea, fölösleges sértegetned. Nem hagynátok már abba, szólt közbe Maxine. Te jó ég, mindjárt szétmegy a fejem, ez tényleg több a soknál, Eldi. Mondd meg neki, anyu, kérlelte Bea. Anyu is ugyanígy gondolja, ha meg tudod parancsolni magadnak, hogy abba hagyd, akkor sikerülni is fog. Az agyaddal bármit el tudsz érni. Amiatt aggódik valaki, hogy kihullik a haja, és megkopaszodik, most nem konkrétan rólad beszélek, apu, akkor ki is fog hullani. Ez is fejben dől el. Bárki megmondhatja, aki csak egy kicsit is konyít hozzá. És mi a nagy helyzet a cukorbajjal? Kérdezte Eldi. Hát az epilepsziával. Azt is el tudjuk mulasztani az agyunkkal? Maxine orra előtt emelte föl a poharát, és kiitta, ami még benne volt. A cukorbetegséget is, persze, állította be, az epilepsziát is, bármit. Az agy a legerősebb szervünk, megcsinálja, amit csak kérünk tőle. Elvette az asztalról az apja cigarettás dobozát, és rágyújtott. Na és a rák? Mi a helyzet a rákkal? Kérdezte Eldi. Azt is meg tudja előzni? Bea! Úgy érezte, ezen a ponton sikerült megfognia a lányát. Maxine-re nézett. Már nem is tudom, honnan jutottunk el idáig. Rák? Bea a fejét rázta, ekkora együgyűség láttán. Ha rákot is, persze, aki nem retteg a ráktól, az nem is fogja megkapni. A rák is az agyunkban kezdődik, érted, apa? Mekkora baromság, mondta Eldi, és a tenyerével az asztalra csapott. A hamutartó nagyot ugrott, Eldi pohara pedig feldőlt, és Bea felé gurult. Bea, te meg vagy húzatva, mondták már neked. Hol tanultad ezt a rengeteg nagy baromságot? Mert ez tényleg az, Beácskám, szintiszta baromság. Elég legyen, Eldi, csattant fel Maxine, kigombolta a kabátját, a táskáját pedig a konyhapultra tette, a férjére nézett. Eldi, betelt a pohár, Beánál is, és mindenki másnak is elege van belőled. Végig gondoltam elégszer, tűnj el innét, még ma éjjel, ebben a szent percben. És akkor még rendes voltam hozzád, Eldi, mert nem vártam meg, amíg a tepsiben visznek el. Tűnés, Eldi, méghozzá azonnal. Eljön majd az idő, hogy visszatekintesz, és akkor hálás leszel nekem. Hálás leszek, mi? Ismételt Eldi. Na, azt te csak hiszed. Eldinek semmi kedve nem volt bárhová is távozni, akár tepsiben, akár más módon. Tekintette Maxine, és egy savanyú uborkás üveg között ugrált. Az üveg ebéd óta állt az asztalon. Fölkapta, és a hűtőszekrény mellett kihajtotta a konyhaablakon. Üvegszilánkok hullottak a padlóra, meg az ablakpárkányra, és sok savanyú uborka repült ki a fagyos éjszakába. Eldi megkapaszkodott az asztal peremében, Bea felpattant a székéről. Te jó Isten, apu, te megőrültél! Anyja mellé állt és lihegett. Hívd a rendőrséget, mondta Maxine. Ez meg van vadulva. Mars ki a konyhából, be, amielőtt kárt tesz benned. Hívd a rendőrséget, ismételte. Lassan kihátráltak a konyhából. Eldinek egy zavart pillanat idejére két hátráló öregasszony képe villant be, az egyik hálóingben és köntösben, a másik térdigérő fekete kabátban. Megyek már, Maxine, mondta. Rögtön indulok. Hát, ez az én formám. De ha egyszer úgyis elment az eszetek. Ez itt kész bolondok háza. Van élet ezen a házon kívül is. Jobb, ha tőlem tudjátok, nem ez az egyetlen lehetséges élet. Azt én is őszintén remélem, jelentette ki Maxine. Megállt a konyhajtóban. Vele az anyja mellett átsonfordált a másik helyiségbe. Isten az atyám, én tényleg minden nap azért imádkozom, hogy legyen egy másik élet is. Indulok, mondta Heldi. Hátrarúgta a székét, és fölállt az asztaltól. Ti se láttok engem többé. Lódulj innét, Heldi. Tűnés, mondta Maxine. Ebben a házban én fizetem a lakbért, én pedig azt mondom, indulás azonnal. Csak innen el, mondta Heldi. Itt hagyom ezt a bolondok házát. Benyomult a hálószobába, és előkapta Maxine egyik bőröngyét a ruhásfülkéből, és elkezdte belerakni az alsó neműjét, a nadrágjait, hosszú ujjú ingeit, pulóvereit, egy régi részcsatos bőrövet, meg az összes zokniját és zsebkendőjét. Az éjjeli szekrényről magához vett egy-két magazint, hogy legyen olvasnivalója az úton. Eltette a hamutartót is. Mindazt, amit bírt, bele gyömöszölte a bőröntbe dugig. Fél oldalt, ahol lehetett, lezárta a csomagot, és szorosra húzta rajta a szíjat. Ekkor jutott eszébe a fürdőszobai holmi. A ruhásfülke polcán, Maxine kalapjai mögött megtalálta a műanyag neszeszert. Belepakolta borotváját, borotva krémjét, egy kis hintőport, egy dezodorstiftet és a fogkeféjét. Eltette a fogkrémet is. Megmosta, megtörölte az arcát, és a szappant is a neszeszerbe csúsztatta. Következett a szappantartó és az üvegpohár a fürdőszoba polcról. Úgy érezte, hogy ha némi evőeszközt és egy bádogtányért is magával visz, azzal hosszú időn át urrá tud majd lenni a nehézségeken. A neszeszert már nem volt képes összecsukni, de legalább elkészült mindennel. Fölvette a kabátját, és kézbe vette a bőröndöt. Átment a nappaliba, Maxine és Bea elhallgatott. Maxine átkarolta a lánya vállát. Ez most a búcsú, ugyebár, mondta Eldi, és várt. Nem tudom, mit is mondhatnék, legfeljebb annyit, hogy szerintem soha többé nem találkozunk, fordult Maxinehez. Én minden esetre nem tervezem. És hát te, mondta Beának, te meg azok az őrült ötleteid, de apa, mondta Bea, miért kell minden lehetséges módon szekíroznod a gyereket, kérdezte Maxine, és megfogta be a kezét. Kevesled a pusztítást, amit eddig végeztél? Eredj, Eldi, eredj, és hagyd békén minket. Fejben dől el, apu, ne felejtsd el. Egyébként hová mész? Írhatok majd neked? Csak annyit mondhatok, hogy megyek, szögezte le Eldi. Mindegy, hová, csak el ebből a bolondok házából, ez a lényeg. Te csináltál itt bolondok házát, mondta Maxine. Ha ez bolondok háza, Eldi, akkor miattad lett az? Te vagy az oka. Egy szót se többet, anyu, kérte Bea. Oda néz, apu még a fogkrémet is magával viszi. Apu, ne hülyéskedj, hagyd itt a fogkrémet. Hadd vigye, mondta Maxine. Vigye csak el, és vigyen magával mindent, amit akar. Csak tűnjön már el innen. Eldi megint a hón alá kapta a neszeszert, és újból fölemelte a bőröndöt. Még valamit akarok mondani, Maxine. Hallgass ide, és jól vésd az eszedbe. Szeretlek. Történhet akármi. Szeretni is foglak, és téged is, Bea. Mindkettőtöket szeretlek. Eldi az ajtóban állt, és érezte, hogy az ajkai bizseregnek, miközben hite szerint talán utoljára megnézte őket. Sziasztok, köszönt el. Ez neked szeretet, Eldi? Szólt vissza Maxine. Elengedte be a kezét, és ökölbe szorította a magáit. Megcsóválta a fejét, és a két kezét a zsebébe sülyeztette. Eldire merett, aztán le a földre, Eldi cipője mellé. Eldi megdöbbent azon, hogy az emlékezete ezt az éjszakát fogja őrizni róluk, és ilyen állapotban fogja felidézni Maxine-t. Megrémült attól, hogy az elkövetkezendő években a feleségéből olyan nő válhat, akiről majd ő, Eldi, azt se fogja tudni, hová tegye. aki néma szereplő lesz, és hosszú téli kabátba lesütött szemmel áll a villannyal megvilágított szoba közepén. Maxine! Ődült el. Maxine! Ezt hívott te szerelemnek, Eddie? Kérdezte Maxine, és nem vette le róla a szemét. Ádáz és átható pillantással nézte. Eddie pedig állta a tekintetét, amíg bírta.
Raymond Carver, A vonat.
John Cheevernek. A nőt Miss Dentnek hívták, és aznap este már fegyvert fogott egy férfira. Kényszerítette, hogy levesse magát a porba, és az életéért könyörögjön. Miközben a férfi szemébe könnyült, és a lehullott leveleket markolázta, a nő rászegezte a revolvert, és elmondott neki néhány dolgot róla. Azt akarta, hogy a férfi belássa, nem tiporhat bele mások érzéseibe. Meg nem utcanjon, kiáltott rá, pedig a férfi csak félelmében túrt bele a porba, és mozdította meg a lábát. Amikor a nő befejezte a beszédet, amikor már mindent elmondott abból, amiről úgy vélte egyáltalán elmondható, rálépett a férfi tarkójára, és belenyomta az arcát a porba. Aztán eltette a revolvert a táskájába, és visszaballagott a vasútállomásra. A néptelen váróteremben leült egy padra, és az ölébe rakta a táskáját. A pénztár is zárva volt. Senki sem mutatkozott a közelben. Még az állomás melletti parkolóban sem állt autó. A nő a nagyfali órán nyugtatta a tekintetét. Nem akar többé arra a férfira gondolni, sem arra, hogyan viselkedett vele az illető, miután megkapta, amit akart. Persze tudta, hogy sokáig nem felejti el, milyen hang jött ki a férfi orrán, amikor térdre omlott. A nő nagy levegőt vett, behunyta a szemét, és megpróbálta a vonat hangjára figyelni. A váróterem ajtaja kinyílt. Miss Dent oda nézett, amikor belépett két ember. Egy ősz öreg úr volt az egyik, fehér sejem nyakra valóban, a másik egy kihúzott szemű, kirúzsozott, rózsaszín kötött ruhát viselő középkorú nő. Hűvösre fordult az este, de egyik belépőn sem volt kabát. Az öreg úr ráadásul mezitláb érkezett. Miss Dentnek úgy tűnt eléggé izgatottak, mintha rohanvást távoztak volna valahonnan, és még nem jutottak hozzá, hogy megbeszéljék egymás közt az esetet. Az is lehet persze, gondolta Miss Dent, hogy többet ittak a kelleténél. A váróteremben semmiféle információ nem volt arról, hogy mikor érkeznek vagy indulnak a vonatok. Miss Dent azonban kész volt bármennyit várakozni. Tudta, hogy ha kellő türelemmel vár, befut egy vonat, ő pedig felszállhat rá, és elutazhat erről a helyről. Jó estét kívánok, köszönt az öreg úr Miss Dentnek. Úgy mondja, gondolta Miss Dent, mintha ez egy átlagos nyári este volna, ő pedig fontos egy öreg ember, cipőben és alkalmi zakóban. Jó estét, köszönt Miss Dent. A kötött ruhás nő úgy nézett rá, mint aki igyekszik éreztetni a másikkal, hogy nem örül a jelenlétének. Mindketten a váróterem másik oldalán ültek le egy padra, közvetlenül szemben Miss Denttel. Miss Dent figyelte, hogy az öreg úr meghúzogatja a térdén a nadrágját, és átveti egyik lábát a másikon, majd lógázni kezdi harisnyás lábfejét. Az inge zsebéből egy doboz cigarettát, meg egy szipkát húzott elő. A cigarettát a szipkába dugta, és a kezét a zsebéig emelte. Utána a nadrág zsebében kezdett kutakodni. Nincs öngyújtóm, mondta a nőnek. Én nem dohányzom, magyarázta a nő. Szóval mindennek a tetejébe még gyufa sincs, mondta az ősz öreg úr. Még egyszer átkutatta a zsebeit, aztán felsóhajtott, kivette a cigarettát a szipkából, és visszadugta a dobozba. Végül visszatette a doboz meg a szipkát az inge zsebébe. A nő Miss Dent számára ismeretlen nyelven kezdett el beszélni. Olaszra gyanakodott, mert a sortűszerűen pergő szavak arra emlékeztették, ahogyan Sophia Loren beszélt egy filmben. Az öreg a fejét csóválta. Nem tudlak követni, érted? Nekem ez túl gyors, ahogyan beszélsz. Képtelen vagyok követni, mondta. Egyszerűen nem bírom túltenni magam ezen a rakás idiótán, mondta a nő. Kolosszálisak! Ezt szavakkal már ki se lehet fejezni. Te jó szavú atya úristen! És csak a fejét rázta. Csak azt a szerencsétlen lányt sajnálom, mondta a nő. Szegény pára egyedül van, mint az ujjam a sok idióta és áspis kígyó között. Tényleg ő az egyetlen, akiért fáj a szívem. És neki kell majd mindent megfizetnie, a többieknek nem. Az a beszámíthatatlan Nick kapitány, hát az biztosan nem. Ő nem tehet semmiről, ő aztán nem. Az öreg úr fölemelte a fejét, és körbejáratta a szemét a váróteremben. Annyit minden esetre megmondhatok, hogy ezért a lányért valóban aggódom. Egyébként kiizgatná magát emiatt a bagás miatt. Nincs semmi más az életükben, csak a café au lait, cigaretta, az a drága svájci csokoládéjuk, meg az a nyomorult papagáj. Semmi másnak nincs jelentősége a szemükben, folytatta a nő. Miért is izgatnák magukat? Akkor lássam legközelebb azt a göncöt, amikor a hátam közepét. Értesz? Hát már hogy ne értenélek, mondta az öreg. Persze. Letette a földre a két lábát, és ezúttal a másikat vetette át az egyiken. De most ne húzz fel magad miattuk. Ne húzzam fel magam miattuk, azt mondja. Inkább nézd meg magad a tükörben. Miattam ne aggódj, mondta az öreg úr. Ennél rosszabb is történt már velem, és mégis itt vagyok. Halkan nevetett, és a fejét csóválta. Szóval ne izgasd magad miattam.
És hogy tudnám nem izgatni magam? Kérdezte a nő. Akkor ki az ördög fogja izgatni magát? Talán ez a nő a táskájával, majd ő?
Egy szünetet tartott, hogy szigorú szemmel végigmérjem is dentet.
Nem viccelek? Amico mio. Miért nem nézed meg magad? Istenem, ha nem lenne úgy teletömve a fejem mindennel, itt helyben ideg összeroppanást kapnék. Szóval, mondd meg nekem szépen, kitörödne veled, ha én nem? Komolyan kérdezem. Te olyan okos vagy. Légy szíves, felej.
Az ősz öregember felállt, aztán visszaült.
Te csak ne aggódj miattam, felelte. Aggódj valaki más miatt. Mondjuk ott van az a lány és Nick kapitány, ha mindenáron aggódni akarsz. Bent se voltál a szobában, amikor a kapitány így szólt. Nem mondom komolyan, de szerelmes vagyok belé. Szó szerint.
Tudtam, hogy valami ilyesmi még hátra van, kiabálta a nő. Összekulcsolta az ujjait, és a halántékához emelte a kezét.
Biztos voltam benne, hogy ilyesmit fogok hallani tőled. És nem is vagyok meglepve. Nem bizony, kutyából nem lesz szalonna. Mélyen, mélyen igaz. Sosem késő megtanulni. De te mikor ébredsz már fel, véhülye? Erre felelj szépen. Olyan vagy, mint az összvér, amelyiknek először a szeme közé kell csördíteni az ostorral. Ó, Dios mio!
Hát miért nem nézed már meg magad a tükörben? Kérdezte a nő. Jól nézd meg magad, amíg ilyen szépet mutatsz. Az öregember fölállt a padról, és odament a vízcsaphoz. Hátra tette az egyik kezét, megnyitotta a csapot, és előre hajolt, hogy igyon. Mikor végzett, fölegyenesedett, és a készfejével letörölte a vizet az álláról. Aztán mindkét kezét hátra tette, és elkezdett körbe-körbe sétálni a váróteremben, mintha csak a korzón volna. Miss Dent persze észrevette, hogy az öreg a padlót pásztázza a szemével, meg az üres padokat és a hamutartókat. Felfogta, hogy az öreg gyufára vadászik, és sajnálta, hogy nincs nála egy sem. Miss Dent megfogta és az ölébe rakta a táskáját. Az órára pillantott, amely úgy tűnt, nagyon lassan vonzolta magát előre, ha járt egyáltalán. Maga nem valami beszédes? Szólt oda a nő Miss Dentnek. De fogadok, hogy sok mondani valója volna, ha valaki megadná hozzá a kezdőlökést, nem igaz? Nagy ravaszdi maga. Inkább csak üldögél a lebigyeztett kis szájával, miközben mások a lelküket is kibeszélik. Nincs igazam? Alamuszi macska nagyot ugrik. Tényleg, hogy hívják? Kérdezte. Miss Dentnek, de azt hiszem nem vagyunk bemutatva egymásnak, mondta Miss Dent.
Hogy biztos, hogy én sem ismerem magát, mondta a másik. Nem ismerem. És nem is érdekel, kicsoda.
Az öreg úr ott hagyta az ablakot, és kiment. Mikor egy perccel később visszajött, égő cigarettát tartott a szipkájában, és lényegesen jobbkedvűnek látszott. A válla már nem görnyedt előre, és az orrát is peckesebben hordta. Leült a nő mellé. Találtam gyufát, újságolta. Közvetlenül a járda szegély mellett, egy egész levéllel. Nyilván elejtette valaki.
Alapvetően mázlista vagy, mondta a nő. Ami jól jön a helyzetedben. Én persze mindig tudtam ezt rólad, még ha más nem is sejtette. Fontos a szerencse.
Miss Dentre pillantva folytatta. Fogadok, hogy a fiatal hölgynek is kijutott a megpróbáltatásokból élete során. Biztos vagyok benne. Elárulja az arc kifejezése. De nem fog beszélni róla. Rendben. Így is lehet, ne beszéljen róla. Majd beszélgetünk mi. De maga is lesz még öregebb, amikor már lesz miről beszélnie. Várja csak ki, amíg annyi idős lesz, mint én. Vagy ő. És a hüvelykujjával az öreg úr felé bökött. Isten ments! De egyiket sem úszhatja meg. Eljön minden pontosan a megfelelő időben. Miss Dent fölállt a padról a táskájával, és odament a vízcsaphoz. Miután ivott, a másik kettő felé fordult. Miss Dent összeszedte magát, hogy megszólaljon. Nem tudta pontosan, hol is kezdje, de arra gondolt, az megfelelő nyitány, ha közli, pisztoly van a táskájában. Talán még azt is az orrukra köthetné, hogy az este során majdnem megölt egy férfit. Ebben a pillanatban azonban meghallották a vonatot. Először a mozdony füttye ütötte meg a fülüket, aztán a jelzőcsengő szava, amíg leereszkedett a sorompó a kereszteződésben. Lassítás közben a vonat megint füttyentett, aztán csikorogva megállt az állomás épület előtt. A mozdony vezető fülkéjéből a reflektor oda-vissza végigpásztázta a pályát. A kis vonat két kocsija jól ki volt világítva, tehát a peronon álló mindhárom utas tisztán látta, hogy a szerelvény jóformán üres. Ami persze nem lepte meg őket, sőt, ebben az órában az volt számukra meglepő, hogy más is utazik a vonaton. Az a néhány utas kibámult a vagon ablakán, és furcsálta, hogy ezek hárman a peronon várnak, és éppen ilyenkor akarnak vonatra szállni. Ugyan mi szél fújhatta ide ezeket? Ebben az órában az ember már azzal törődik, hogy mielőbb ágyba jusson. A nagyjából fél tucatnyi utas a vonaton, mind egymagában ül a két vagonban, kibámult az ablakon, és a peronon álló három új utas körül forogtak a gondolatai. Látták, hogy egy vastagon kisminkelt rózsaszín kötött ruhás, középkorú nő fölkapaszkodik a lépcsőn és benyit. Őt egy fiatalabb nő követi nyári blúzban, meg szoknyában, és egy táskát szorít magához. Kettejük után pedig egy öreg úr száll fel a vonatra lassan, méltóság teljesen. Az őszhajú öregemberen fehér sejem nyakra való, ugyanakkor nincs rajta cipő. Az utasok természetesen azt feltételezték, hogy a három felszálló egyetlen csoportba tartozik, és biztosak voltak benne, hogy bármi dolguk volt is aznap este, a kimenetele nem volt valami sikeres. De hát az utasok láttak már ennél furcsábbakat életük során. Annyiféle dolog létezik a világon, tudták ők azt jól. Ezek hárman például járhattak volna rosszabbul is. Ennél fogva nem is nagyon törődtek az új felszállókkal, akik végigmentek a folyosón és elfoglalták a helyüket. A nő és az ősz öreg úr egymás mellett, a fiatal nő a táskájával néhány üléssel hátrább. Az utasok inkább bámészkodtak, és gondolatban visszatértek a saját ügyeikhez, amelyek már a vonat megállása előtt is foglalkoztatták őket. A kalauz végignézett a pályán, aztán visszapillantott arra, amerről a vonat érkezett. Fölemelte a karját, és a lámpájával jelt adott a mozdonyvezetőnek. A vezető csak erre várt. Elfordított egy tárcsát, lenyomott egy fogantyút. A vonat elindult előre. Eleinte lassan gördült, aztán egyre sebesebben. Aztán még jobban felgyorsított, és végigvágtatott a sötét vidéken. Csillogó kocsijai megvilágították a töltést.
Raymond Carver novelláit hallották. Közreműködött Bánsági Ildikó és Kern András. Hangmester Kornides Tamás. Zenei munkatárs Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvételt a Votek Kft. Készítette a Thália Színházban 2012-ben. A sorozat befejező részét hallották. A hangfelvétel legutóbb 2012. július 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Per Krisztián Szegény szag című versét Ternyák Zoltán olvassa fel.
Szegény szag. Belépsz a lakásba, a konyhába lépsz. Nem is kell belépned. Az otthonos négyzetmétereket megtöbbszörözi a sült hagymaszag. No, nem annyira. Amit már a kapuban éreztél, egy másik ebéd. Mondom a látogatónak, és beljebb tessékelem. Kiválasztom, melyik kommentárral függetlenítsen valódi lényemtől a beüvegezett erkélyt. Nyert ügyem van, leültetem, és megkínálom. Kezd megszokni nálam. A fények sok mindent megoldanak. Akár egy kimosott befűttes üveg, a belülről bezárva rejtélyes módon porosodik, eltelt egy évszak várakozással. Még jó lesz valamire. Vártam, hogy majd jó lesz. Egyszer csak véget ér a teremtő türelme. Nem szolgáltam meg, de megérdemlem. Én tudnék, mit kezdeni a jóval. Hányat kell még aludnom addig? Mert az ő képe ebben a világban a pénz, határt szab az akaratnak, és pénzt fial. A családban van egy szerencsés, de elvei vannak. Sportból spórol. A családban maradt. És a rokonokban él egy gondolat, élteti őket. És szégyellik, hogy él. Minden elalvás egy újabb procedúra. Bezavar a szomszéd zenéje, nagy életet él, megteheti. Aztán mégis álmodom, de ott is papírból vannak a falak. Fedetlenül kerülök iskolába. Déltájt levágott hajam maradéka ízelt láb, rovartű, és a testem hungarocell. A bálnatestű nő most ismerősként üdvözöl, a szertárba hív, zuhogok lassan, ablakon a víz, medúzában a fény, kígyóban a tojás, és leszerződik velem az a másik. Pedig nem akarnám. Nem jut eszembe a gyerekkori ima. Érveim fogynak, érverésem lassul, becsapódom a földbe, a tenyerébe csapok. Ez ébren is érvényes, mondja még, de felébresztenek. Felébredek felejteni. Váltok unalom egyből, unalom kettőbe. Kigondolok egy másik részletekben gazdag életet, mint amikor először csináltam homok helyett ételből ételt. Minden jó benne van, és mégsem emberi. Kijutok innen mindenáron. Lesz még ünnep is. Felkészültem. Lesznek gelkrémek, disznófejből kocsonya. A spájzban némi megmentett bor ecetesedik. Használat nélkül kopik a ruhám. Nap mint nap beszívom az émeítő mojírtó szagot. Aztán késő van megint. Begubózom. Ellennék ebben a pózban ítéletnapig. Maguktól múlnak az órák. Ne nyúljatok hozzám. Így könnyebb azt képzelni, hogy az egészet csak képzelem. Ne érintsetek! Hányszor, hányféle kép érint az ördög, és átváltozik mindig, mire oda nézek, és későn állítom le az örömöt. Későn. Az utcában szokatlan világítás. Hazafelé megyek. Szakaszonként és megokkoltan a hátam mögé nézve. Látom, ahogy ég a kuka. Lesz sokféle szemétből egyféle szemét. És fény.
Per Krisztián Szegény szag című versét Ternyák Zoltán olvasta fel. A hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb 1997. szeptember 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Első közlés. Kikapcsolódni című versét Per Krisztián mondja el.
kikapcsolódni. Mikor már eldőlt az esti program, de addig még van idő, mikor pihenni kellene, de aludni nem szabad, ledöglöm egy kicsit a tévé elé. Igényeim nincsenek, távkapcsolom szintén, nem csinálok sok csatorna műsorából egész estés mozit. Valami ismétlés megy, már ismerem. Emlékezem a régi énre, és nem követem az egysíkú sztorit. Aztán ráébredek, elaludtam. Két snittet az agyam kötött össze. Ha ez még ugyanaz a film, időben vagyok, ha egy újabb, felkelni, kikapcsolni, félálomban babrálni a zárral. Megyek a készülékhez, és az nem jön közelebb. Mozgásomat vízgátolja, borulnak a tárgyak. Csak jussak el az akvárium határáig, ott majd elválik, hogyan tovább. Üveg, víz vagy levegő, és hol kezdődik a valódi szoba. Tehát alszom. A beszűrődő hangok alá én vágom a képeket. Szólnom kell, hogy verjenek föl. Egyedül vagyok, végem mire megtalálnak, szólnom kell, az idegen hangra majd felébredek. Álombeli akarattal kinyitom a szemem. Várok a hangra, hogy szólítanak. Hajszálaimat egyenként érzékelem, az égbolt nem több, mint koponyatető. Én a pontokat összekötöttem, fejjel lefelé felismertem az eredeti ábrát, és íme a hang, és van rá magyarázat. A tested börtön, de te börtönőr vagy benne, ráncaiddal számlálja napjait egy másik. A másodperc tört része alatt történik majd az egész. A kérdés elvileg már kész van a fejemben. Egy pillanat, annyi, hogy a tekinteted egyszer elkapd, mert visszanéz, egy megállónyi idő. Mikor a felszínig eljut a mag, és a csírának értelme és iránya lesz, rájövök, hogy figyelnek, amíg alszom, de az álmom enyém. Ott legyőzhetem a dobókockát, ott érthetetlen lény vagyok. Felnyitom a szemem, és inkább folytatnám az álmot. A szobában csontvázforma gépek, monoton, működő anatómia. Mozdulatlan ventilátor, legyek légiója. Fekszem mesztelenül, állig takarózva, úgy kúszik be testembe a meleg, mint valami állat. Egy gépben vagyok én is, jó a stratégiám. A legjobb, amit ember alkotott. Hosszú távon verhetetlen program, esélyük akkor van, ha időben kikapcsolják a gépet. Ó, programozó! Aztán felébredek. Ez az utolsó, még igazinak gondolt világ. Szoba, tévé, gombok, én. Hajszálat csíptetek az ajtórésbe. Rovom a köröket, lakhelyem egyre szűkebb, legbelül öregszem. Van még idő estig, egy megfejtett rejtvényben kitöltök néhány üresen hagyott kockát.
Elhangzott első közlés. Kikapcsolódni című versét Per Krisztián mondta el, szerkesztette és rendezte Turai Tamás. A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 3-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló.
Itt van, utána jött.
Vagyom, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.
Pontosan 15 óra van. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A